Nagyon sokat beszélnek, főleg a múltban sokat beszéltek a magyar autonóm tartományról, rengeteg politikai vitatárgya volt, de igazán viszonylag kevesen, vagy nagyon kevesen kutatták, tehát igazán inkább csak az emlékezetben él, de történészek nem igazán foglalkoztak vele, és úgy gondoltam, hát lassan már majdnem 15 évvel ezelőtt, hogy jó lenne ezzel foglalkozni, és ebből született előbb egy doktori dolgozat, aztán egy könyv, ami már több kiadást ért el, illetve több nyelvre fordították, és közben mindig átalakulgatott a könyv, úgyhogy ahogy a kutatás haladt előre. Most elég hosszú idő után foglalkoztam ismét az előadás kedvéért ezzel a kérdéssel, és jó volt valahogy összegezni ezeket a tapasztalatokat, és úgy látom, hogy egyre erősebb bennem az az érzés, hogy itt a szovjet mátrix, a szovjet minta nélkül nem igazán tudjuk megérteni azokat a folyamatokat, amelyek végbe mentek Romániában a 40-es, 50-es, 60-as években nemzetiségpolitikai téren. Tehát azt tudni kell, hogy a Szovjetunió volt a világon az első olyan több nemzetiségű állam, aminek az államvezetés a 20-as évek elején egy teljesen föderális formát adott. Lehet természetesen vitatkozni azon, hogy ez mennyire volt formális, vagy mennyire volt tartalma, de azt viszont látnunk kell, hogy egy adott nemzetiség szempontjából, legyen ez akár ukrán, német, zsidó, vagy éppen kazak vagy türkmén, rengeteget számított az, hogy elismerték a nyelvét, kapott tudományos akadémiát, kapott egyetemet, kapott egy saját kultúrát, ami gyakorlatilag létrehozott neki az államot. Tehát ilyet csinált később a II. Világháború után Tito például Macedónia esetében, ahol gyakorlatilag leírták a macedón nyelvet, és azt mondták a helyi lakosságnak, hogy ezen túl akkor ilyen nyelven kéne beszélni, és ez a macedón kultúra. Ez a példa egy dolgot világít meg, természetesen nem mindent, rengeteg különbség van, de egy dolgot világít meg, hogy a sztálini modell az nem feltétlenül asszimilációban gondolkodott. És főleg Lenin a 20-as években úgy gondolta, hogy egy több nemzetiségű államot sokkal inkább lehet úgy összetartani, ha a különböző nemzetiségeket virágozni hagyjuk. De ez a virágzás, ez nem vonatkozott külön politikai státusra, vagy bármilyen különállásra, tehát ugyanezt kellett mondani, fogalmazhatnánk így, de ezt meg lehetett tenni különböző nyelveken. És ettől az volt a helyieknek az érzése nagyon gyakran, ez egy nagyon egyszerű pszichológiai érzés, és akár ma is érezhetjük, ha egy hivatalnok teljesen váratlanul nem az állam nyelvén, hanem az anyanyelven szólal meg, és ez ilyen jól esik. Tehát ez a fajta jól eső érzelem, akkor is a teljesen ugyanazt mondja, vagy egyszerre azt mondja, hogy ki kéne tölteni egy űrlapot, vagy egy formulárt, de mondjuk anyanyelven mondja, ez már sokkal jobban esik. Tehát a Szovjetunióban is így működött, hogy a helyi emberek úgy érezhették, hogy ez a szocializmus ez nem ellenük épül, hanem értük. Természetesen ez nem változtatta meg azt a dolgot, hogy amikor kollektivizáltak, elvették a földeket, akkor egyszerűen nem voltak tekintete senkire, és mindenkit letartóztattak, akit éppen akartak, vagy ez nem törli el azt a politikaváltást, amivel a 30-as években Sztálin egyre inkább ezt a nagy orosz eszmét állította az előtérbe, amit aztán a 40-es években megspékelt az ortodox egyházzal való egyfajta ilyen kiegyezéssel, ami aztán megpecsételte hosszú távon tudjuk a görög katolikusoknak a sorsát az egész Szovjetunióban, és aztán ugye Kelet-Európában, közöttük Romániában. De ez egy nagyon szerteágazó kérdés, én csak arra használtam a szovjet példát, hogy megvilágítsam azt, hogy a magyar autonóm tartománynak van egy ilyen tágabb kerete, és a tágabb kerete az a szovjet nemzetiségi politika. Aztán jön a magyar autonóm tartomány, mint magyar vagy egy magyar-román esettanulmány, aminek több rétege lehet. Az egyik rétege az egy történeti örökség, ez a Székelyföld, mint periféria. A Székelyföld évszázadok óta államok, államalakulatok legyenek, birodalmak, vagy úgynevezett nemzetállamok belső perifériája, akár olyan belső-külső periféria, mint ugye 18 előtt a Magyar Királyságban, ahol egy tényleges perifériáról van szó, mert a székelyek védik a határt és egy határzóna, vagy akár mint ugye Nagy-Romániában is, és ma is egyfajta belső periféria, ami földrajzilag az adott állam kellős közepén helyezkedik el, de mégis mondhatnánk, vagy gyakran úgy érezzük, hogy semmi köze nincs. Tehát ha elmegy valaki székelyföldi településekre, egyszerűen úgy érezhető, hogy egy egészen más világban van, mint mondjuk nem csak egy moldvai, vagy bármilyen más erdélytelepüléshez képest, egy teljesen más világ tárul fel előtte, És ez nagyon sokakat, hát olyan félelemmel tölti, nem csak azért, mert nem tudják, hogy adnak a kenyeret, ha románul kéred, ami nyilván egy legenda, hanem mert egyszerűen ez a másság, ez annyira masszív a Székelyföldön, akkor is az volt a mi időszakunkban, az 50-es években, és ma is azért megmaradt többnyire ez a nagyon erős másság, ahogy beszélnek az emberek, ahogyan öltözködnek, ahogyan viselkednek, ahogy kinéz egy város vagy egy falu, és ez nyilván azt demonstrálja, hogy hát ez az egész állam mégsem annyira egységes, hanem hát vannak egészen különleges területek. Tehát ez az első történeti réteg, a második történeti réteg ez egy integrálatlanság, tehát a Székelyföldet nem tudta integrálni magában a román nemzetállam, tett kísérleteket rá, de nagyon ügyetlenül készítette elő ezt a politikai, társadalmi, kulturális integrációt, és a helyi társadalom nagy része ezt visszautasította 20-as, 30-as években, és ezzel is magyarázható az, hogy mennyire vágyakoztak Magyarországra vissza, amit aztán 40-ben a második bécsi döntésen megkaptak, de ott viszont megpecsélődött a román-magyar egyfajta együttélésnek a sorsa, tehát a 40-44-es időszak egy nagyon megterhelő élmény igazán mindkét fél részére, és ezért jutunk el odáig, hogy 45-ben egészen különleges, hogy Erdélyben és ezen belül Székelyföldön nem érvényesül az az elv, ami szinte egész Kelet-Európában érvényesült, amit a latinok úgy fogalmaztak meg, hogy vae victis, tehát hogy jaj, legyőzötteknek, tehát ha legyőztek háborúban, akkor menni kell. Össze kell pakolni, eltűnik egy közösség. Ez történt a lengyelekkel Ukrajnában, a németekkel szinte mindenütt, az olaszokkal Jugoszláviából. Tehát ez egy fajta közös sors ezeknek a kisebbségi közösségeknek. Az erdélyi magyarok ezt elkerülik, és a Székelyföld is döntően magyar marad, annak ellenére, hogy ismét változott az állam alakulat, amiben létezik, és ez teremti meg majd azt a teret, azt a demográfiai teret, ami majd a magyar autonóm tartománynak a lét jogosultsága 1952 és 60 között. Ki hozza létre a magyar autonóm tartományt? Nem egy helyi kezdeményezés, egyáltalán nem, és nem is Bukarest, aki egyáltalán nem lelkesedik az ötletért, tehát arról vannak dokumentumaik, hogy igazán György Dézsik nem értik, hogy Sztálin mit akar. Azért említem meg Sztálint, mert igenis, hogy Sztálin és közvetlen környezete az, akinek a fejéből pattan ki az egész ötlet. Azt nem tudjuk pontosan, hogy miért. Tehát ők nem tudjuk pontosan, hogy ők mit látnak olyan súlyosnak Erdélyben, vagy Székelyföldön 51-52-ben, tehát a tomboló sztálinizmusban és a nagy megtorlásokban, meg a nagy átalakulásban, a kollektivizálásban, hogy annyira súlyos a helyzet, hogy jó lenne kezelni ezt a magyar helyzet azzal, hogy adjunk nekik egy autonóm tartományt, egy területet. Ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogyan születik meg az ötlet, de mikor megszületik az ötlet, akkor ezek a szovjet szakértők Bukarestben, meg Moszkvában elkezdenek dolgozni, és a románokat kész tények elé állítják, ezt meg kell csinálni, meg is indokolják, hogy miért. Sztálin azt mondta, hogy valójában az az erős állam, ahol a nemzetiségeknek is valamilyen területet adnak, az az igazi egység. Tehát a többszínűség az egységben. Egyfajta szintézis kell alkotni, és nem kell ettől félni, hanem egyszerűen csinálni kell. És így jön 1952-ben az az új sztálinista alkotmány, amivel belefoglaltatik három teljes passzusban a magyar autonóm tartomány létezése, sőt azt is, hogy majd egy külön szabályzatot, egy ilyen mini alkotmányt kap majd a magyar autonóm tartomány. Mi volt a magyar autonóm tartomány? Volt-e tartalma is, vagy egyszerűen egyfajta tartalom nélküli formavilág volt? Nagyon sokan azt gondolják, hogy az utóbbi az érvényes, tehát hogy nem volt igazi politikai tartalma, amit én nem vitatok el, én azt gondolom, hogy a helyi politikai elit, ami döntően magyarokból állt, tehát magyar kommunista káderekből állt, mindent végrehajtott az 50-es években, sőt később is, amit a központ kért tőlük, tehát igazán végrehajtói szerepet vállaltak csak, és nem volt szinte semmilyen helyi iniciatívájuk. Abból a szempontból viszont fontos szerintem, és van egyfajta tartalma mégis. Az a jelenség, amit én úgy neveztem el a könyvben, meg a mai előadásban is, hogy Sztálin üvegháza. Tehát az üvegház az a szerkezet, amiben egy kedvezőtlen klíma ellenére mégis termelni tudjuk a zöldséget, a gyümölcsöt, mert megteremti azt a lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy a magyar kultúrának, vagy a magyar művelődésnek Erdélyben milyen lehetőségei voltak a 40-50-es években, egy nagyon nehéz időszakban, az átalakulásban, azt látjuk, hogy megteremtődik az a tér, vagy az a szerkezet, amivel nagyon sok mindent meg lehet csinálni a magyar autonóm tartományra hivatkozva. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy szabadon lehet írni, vagy színházi darabokat előadni. Az azt jelenti viszont, hogy a Székelyföldön az 50-es években olyan mértékű alfabetizációs program indul az írástudatlanság felszámolásaira, ami egy óriási probléma volt a háború után is, döntően azért, mert a két világháború között egész generációk nőttek fel úgy, hogy román iskolába kellett járniuk, de nem tudtak gyakorlatilag se írni, se olvasni, attól még nem tanultak meg románul. Ez egy óriási probléma volt, amit le kellett küzdeni, és 10 év alatt gyakorlatilag megszűnik ez a jelenség, vagy arról, ahogy amikor a faluban megjelenik az első filmkaraván, és a falusiak látják először életükben a filmet. Mit jelent az az élmény, hogy filmet látni? Vagy amikor mindenütt megjelennek a könyvtárak, és azért nem csak Sztálin műveit olvassák az emberek, vagy nem elsősorban, hanem mondjuk Mikszáth Kálmánt, vagy Jókai Mórt, amikor újra megjelennek a magyar klasszikusok, elkapkodják ezeket a könyveket, és akkor jut el a könyv az emberekhez, és ezek a könyvek azért döntően nem román, nem szovjet, hanem magyar. Nem csak magyar nyelvű könyvek, hanem a magyar irodalom, vagy a magyar klasszikusok részét alkotják. Tehát azt mondom, hogy ez egyfajta keretet adott, és ezt a keretet egyesek próbálták tágítani és folyamatosan kihasználni. Erre a kísérletre érkezik, mint egy csapás 1956. Tehát a magyar forradalom egyrészt radikalizálja ezt a nemzeti szempontot, tehát nagyon sokan szolidaritásukat fejezik ki, meg együttérzésüket, tehát együtt éreznek a magyar forradalmárokkal akkor is, ha itt nem történik semmi, tehát nincsenek igazán nagy tüntetések, nincs nagy mozgolódás, de belül van mozgolódás, lírikusan mondhatnám, a szívekben megmozdul valami. Ezt a fajta belső megmozdulást a pártvezetés, görgüdés, a rendőrség, a szekuritáte azonnal megérzi, és jön az ellencsapás. És az ellencsapás két nagy irányt vesz 57 és 60 között. Egyrészt egy nagyon durva megtorlási hullám, amiről ma már sokkal többet tudunk, mint 10 évvel ezelőtt, de részleteiben még mindig eléggé feltáratlan, de azt tudjuk, hogy az 56 utáni megtorlás az, ami igazán megtöri ennek az erdélyi magyar társadalom részeknek a gerincét. A második dolog az, hogy 56 és az 56 utáni beindult politikai folyamatok megpecsételik a magyar autonóm tartománynak a sorsát. Tehát nem csak azért szűnik meg a magyar autonóm tartomány, mert meghalt Sztálin, és időszerűtlen az egész szerkezet, hanem azért, mert 56 után úgy gondolják, hogy ez is túl sok. Tehát ez a keret is, ami nagyjából üres maradt, ez is egy olyan keret, amit bármikor fel lehetne használni bizonyos célokra, és inkább megszüntetjük, és így jutunk el 1960. decemberében az autonóm tartomány, ha nem is megszüntetéséig, mert nem szűnik meg egészen 68-ig, tehát a megyesítésig, de a nagyon radikális átalakítására kerül sor, nem csak a névben változik meg, tehát Maros magyar autonóm tartomány lesz belőle 61 és 68 között, megváltoznak az etnikai arányok, változik az elit, jönnek ezek az új román káderek, akik folyamatosan lecserélik a régi magyar gárdát, megjelenik a kétnyelvűség, amit úgy kell érzékelni, hogy eljön az a pillanat a 60-as években, amikor először kell megszólalni románul egy gyűlésen, ami korábban elképzelhetetlen volt, mert senki nem tudott normálisan románul, és ez egy óriási sok, vagy amikor jön valaki Bukarestből, és nem tetszik neki, hogy neki fordítani kell, hanem ő szeretne egyszerűen beszélni az ottaniakkal fordító nélkül, és elvárja, amit ugye később mindenki hangsúlyoz, hogy Romániában vagyunk, tehát miért nem beszélünk románul. Ez akkor indul be a 60-as években, és ez egy óriási sok a helyi társadalomban, mert jelzi, hogy teljesen megfordultak a pozíciók, a románok lent voltak, és feljönnek, a magyarok fönt voltak, és arra szólnak lefele.
Következtetésként elhangzott itt, hogy nem egy megismételhető kísérlet, amire azért sokan céloztak a 90-es évek elején.
Azért nem ismételhető, mert teljesen mások a premisszák, teljesen más a... Ha nem is teljesen a demográfia helyzet, mert ha jól megnézzük, igazán Kovászna vagy Harkita megyében nem változtak olyan borzasztóan az arányok. Persze a nagyobb városokban igen egy kicsit, de a falvakban, kisebb városokban ugyanannyi magyar és román lakik arányban nagyjából, mint az 50-es, 60-as években. Ott igazán nincs változás, de változott az ország közben. Most tényleg közhelyeket állítok sorban, de hát ebben a globalizációban itt egészen másképp merülnek fel ezek a dolgok. és azt is látjuk, hogy ott, ahol sikerült autonómiát kivívni, akár Katalunia, akár Dél-Tirol, ott vagy más eszközöket használtak, és hát nem feltétlenül békéseket, tehát ez egy olyan út, ami Székelyföldön azért a nagy nemzetféltés ellenére soha nem merült fel a magyarok részéről a békés útnak a feladása, ami egy nagyon komoly dolog, mert ez azt is jelenti, hogy rengeteg opció egyszerűen kizárt. Rengeteg opció kizárt, amivel esetleg nyomást lehetne gyakorolni Bukarestre, vagy a központi államvezetésre az autonómia érdekében, tehát itt megmarad egyfajta nagyon konszolidált politikai vagy kulturális viszonyok között, tehát lehet tüntetni, lehet petíciókat intézni, lehet csinálni rengeteg mindent, aminek valószínűleg kicsi a hatásfoka, de mutatja, hogy azért van egy hajlandóság a párbeszédre. Tehát azt látjuk, hogy amit az 50-es években ugye Sztálintól, tehát egy külső hatalomtól ajándékban megkap az a közösség, az nem fog visszajönni. Tehát itt bizonyos illúziók voltak egyeseknél, ha nem is hozták párhuzamba az Európai Unió által megadandó valamilyen speciális kisebbségi jogokat, és kevesen emlékeznek már a magyar autonóm tartomány, nem is elvárható. Az Európai Unióval kapcsolatosan volt egy ilyen, majdnem azért kollektív elvárás a 2000-es évek közepén, hogy majd az Unióban ott automatikusan megoldódik, ez, mint ahogy Petro Groza, akkori miniszterelnök is mondta, az automatikus megoldás, a szocializmus megold automatikusan. Hát általában semmi nem oldja meg automatikusan a kérdéseket, hanem ezért dolgozni kell, és az Európai Unió nem oldotta meg. Részben azért, mert nagyon erős a nemzetállamoknak a lobby ereje, tehát az Európai Unió mégis azért egyfajta nemzetállami föderáció, tetszik vagy nem tetszik. Másrészt azért, és ez szerintem súlyosabb az ilyen autonómia tervek tekintetében, hogy teljesen megváltozott az Unióban és a legnagyobb országokban a kisebbségekhez való viszony. És nem az őshonos kisebbségek miatt, akik nagyon kevesen vannak és köszönjük szépen jól vannak, hanem a bevándorlás miatt. Tehát a bevándorlástól való félelem és a bevándorlás kezelhetetlensége az, ami most azt eredményezi, hogy olyan országokban, mint Franciaország, akár Németország, Nagy-Britannia, sorolhatnám, egyszerűen erősödnek fel ezek a nemzetállami reflexek és egyfajta féltés, ami mondom, nem az őshonos kisebbségek ellen irányul már, vagy még, hanem egyszerűen a bevándorlók, és nagyon könnyű ebben a mezőben összemosni az őshonos, tehát nagyon régi kisebbségeket az újakkal, és azt állítani, hogy itt a kisebbségek kavarnak a sötétben, veszélyesek lehetnek, tehát itt van az államnak a funkció, hogy az állam megvédje állampolgárait, tehát természetesen az állampolgárok azok a többséget képviselik. Tehát egy ilyen konstellációban nagyon nehéz érvelni, mert miközben a 90-es években más volt a széljárás, és egyfajta kisebbségvédelmi státus elérése, vagy egy szint elérése volt a minimálisan elvárható az új tagállamoktól, vagy azoktól, akik mondjuk a nagy európai családhoz akartak tartozni. Ma egyre inkább azt látjuk, hogy az Európai Unió különböző szervei, nem beszélve a tagállamokról, egyszerűen elzárkoznak ettől. Ez nem egy jó jel, mert nagyon szűkíti a mozgás teret és a cselekvési lehetőségeket.